Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és a mi Urunktól, Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg Istennek igéjét. Zsidókhoz írt levél 11. fejezetéből szól ma az igénk, a 8. verstől kezdődően a 16. verssel bezárólag. Zsidókhoz írt levél 11. fejezet 8. versétől kezdve tehát. Hit által engedelmeskedett Ábrahám, amikor elhívta Isten, hogy induljon el arra a helyre, amelyet örökségül fog kapni. És elindult, nem tudva, hogy hová megy. Hit által költözött át az ígéret földjére, mint idegenbe, és sátrakban lakott Izsákkal és Jákobbal, ugyanannak az ígéretnek az örököseivel. Mert várta azt a várost, amelynek szilárd alapja van, amelynek tervezője és alkotója az Isten. Hit által kapott erőt arra is, hogy a meddő sárával nemzetséget alapítson, noha már idős volt, minthogy hűnek tartotta azt, aki az ígéretet tette. Ezért attól az egy embertől, aki már közel volt a halálhoz, származtak olyan sokan, mint az ég csillagai, és mint a tengerpartján a föveny, amely megszámlálhatatlan. Hitben haltak meg ezek mind, anélkül, hogy beteljesültek volna rajtuk az ígéretek. Csak távolról látták és üdvözölték azokat, és vallást tettek arról, hogy idegenek és jövevények a földön. Mert akik így beszélnek, jellét adják annak, hogy hazát keresnek. És ha arra a hazára gondoltak volna, amelyből kijöttek, lett volna alkalmuk visszatérni. Így azonban jobb haza után vágyakoztak, mégpedig mennyei után. Ezért nem szégyelli Isten, hogy őt Istenüknek nevezzék, mert számukra várost készített. Gyertek testvérek, imádkozzunk! Hálát adunk, Urunk, neked azért, hogy van otthonunk. Hálát adunk neked azért, hogy ha vannak, akik körülvesznek, és családban élhetünk, ha vannak szeretteink, s ha vannak, akik szeretettel gondolnak ránk. Megköszönjük, Urunk, mert úgy kellenek ezek nekünk az otthon is, a szerető közösség is, mint a kenyér vagy a levegő. És neked köszönjük, mert minden a te ajándékod. Ugyanakkor, Urunk, bűnbánattal is állunk előtted, mert jól lehet, annyira fontos, mégis olyan felelőtlenül tudunk élni az otthonunkkal is, és szeretteinkkel is. Urunk, kérünk, hogy ne bűneinkre nézd most, hanem a te irgalmadból védj körül minket. Légy jelen. Itt a templomban is, meg annyi otthonban is, hogy megérezzük, milyen az, amikor nálad vagyunk otthon, hogy megérezzük, milyen az, amikor a te szereteted vesz körül. Urunk, kérünk, hogy az élet, ami tőled jön, ami élő lelkeden, szavadon keresztül bennünket is életre támaszt, mozdítson minket. Hadd kérjünk így téged ezért a mai Isten tiszteletért, hogy jól lehet, egy helyben fogunk ülni vagy állni, mozdíts meg belülről, hogy az egész életünk irányodba forduljon, hogy veled teljünk meg, és azt tudjuk élni, azt tudjuk továbbadni, amit tőled kapunk, amelyik megmarad örökre. Légy hát köztünk, Jézus Krisztus, kegyelmed és ígéreted szerint. Ámen. Az igehirdetésnek az alapigéjét, az előbb felolvasott ige szakaszból olvasom, Zsidókhoz írt levél 11. fejezetének 16. versének a vége. Ezért nem szégyelli Isten, hogy őt Istenüknek nevezzék, mert számukra várost készített. Minden bizonnyal, minden családnak megvan a maga puszifája. És jól hallották a testvérek, hogy puszifát mondtam, ez nem egy magától értetődő kifejezés. A családunkban ugyanis, amikor a gyerekeinket vittük az általános iskola alsó tagozatába, volt egy fa, a puszifa, Az volt az a határ, ahol el kellett köszönnünk egymástól. Addig foghattuk a kezüket, ott még szabad volt puszit adni, de onnantól kezdve már önjáróak voltak, onnantól kezdve már nekünk nem volt szabad őket kísérni, mindenki a maga útján járt. És azt hiszem, hogy minden családnak megvan a maga puszifája, megvan az a határ, amikor elérkezünk a gyerekeinkkel odáig, hogy eddig visszük őket, és innen el kell engednünk az ő kezüket. És szülőként tud az ember erre nosztalgiával visszanézni, sőt a tört a szívében forgatni, hogy el kell engednem az én kicsinyemet, és önállóan fogja megtenni azokat a lépéseket, és jaj, mi lesz vele, és jaj, mi lesz velem, ha én nem tudom őt tovább kísérni. Aztán szerencsére a kamaszkor azért ebből sokat gyógyít bennünk, és megérezzük a határnak egy másik fajta olvasatát, hogy ez az én gyerekem. Ő így gondolkodik, ő így érez, ő így él, hát nem én neveltem, hát hogy lehet ilyen más? És beleütközünk ebbe a határba, hogy nem tudok tovább menni vele, és hát az a helyzet, hogy a kamasz még jobban tudja, hogy ez fordítva is igaz, hogy ő is megéli ugyanezt, hogy az apám meg az anyám hogy lehet olyan, hogy nem értenek, hogy nem tudják befogadni, hogy nem tudnak velem örülni. Mindig csak a kritika meg a szidás, nem folytatom tovább, mert nagyon belelendülök ebbe. Azt hiszem, hogy érezzük ezeket a határhelyzeteket, és éljük is. És hogy ezt nosztalgiával és meghatottan éljük meg, vagy fájdalommal, vagy tragédiaként éljük meg, az a családunk története, amit megélünk, megtapasztalunk mindannyian. A kérdés ma az, hogy Istennel kapcsolatban is van-e ilyen puszifa, van-e ilyen határvonal, ameddig egyek vagyunk, és egyek lehetünk vele, és hogy ő így néze ránk, hogy eddig vállalom ezt az embert, és innentől kezdve pedig nem vállalom. És azért is hozom újra vissza ezt a kérdést, vagy hozom ezt a kérdést elénk, mert néhány héttel ezelőtt előttünk volt az evangélium úgy, mint az otthon lét. És akkor arról szólt az igehirdetés, hogy az alapélményünk ebben a világban az idegenség, a határok, amik elválasztanak bennünket, amiket nem tudunk átlépni. Hogy idegenek vagyunk, miközben miénk ez a világ, miénk az otthonunk, miénk a családunk is, miénk, és mégis megéljük az idegenséget. És arról szólt akkor az igehirdetés, hogy ez tulajdonképpen az idegenség a bűnnek az egyik szinonimája, hogy elidegenedtünk Istentől, az élettől. És innentől kezdve az élet nem lesz az, ami egyébként lehetne, amire vágyunk, az otthon, amit annyira keresünk és meg akarunk teremteni, és a legjobb szándékunk ellenére sem tudjuk megteremteni, amíg Istenben nem leszünk otthon. És láttuk akkor, hogy Jézus meghív az ő követésére, és ezzel a furcsa módon hív meg bennünket, hogy a rókának barlangjuk van, a madaraknak fészkük van, az emberfiának nincs hova lehajtani a fejét, kövess engem. És láttuk, hogy Jézus honttalanná válik csak azért, hogy nekünk otthon tudjon adni. Ő áll a kitaszítottaknak a helyén, hogy minden kitaszított, minden idegen egyszerre otthon lehessen ő általa. Az evangélium, mint Isten hazaváró hívása. Isten, aki befogad bennünket, akiben otthon vagyunk, akiben az életünk van, szólít meg bennünket. És Ábrahám története ugyanezen a vonalon halad. Az otthon kérdés az ő nagy kérdése, a haza kérdése az ő nagy kérdése. És Ábrahám története, mint történet, abban is segít bennünket, hogy jobban végig tudjuk gondolni, hogy mit is jelent hitben élni, mit is jelent válaszolni az Isten szeretetére és az öröm hírére. Mert el tudjuk mondani az evangéliumot, ahogy János evangéliumában előttünk van, hogy mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta érte, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen. Nagyon tömény ez a mondat. És hogy mit jelent ezt megélni? Az egy nehezebb. Hogy folytatódik ez? Már nem a Bibliában, hanem bennünk ez a mondat. Ábrahám története segít. És itt a zsidókhoz írt levélben pedig egyenesen ugyanezt az evangéliumot halljuk, amikor ezt olvassuk, hogy 16. versben, ezért nem szégyelli Isten, hogy őt Istenüknek nevezzék, mert számukra várost készített. Az evangélium azt jelenti, hogy Isten egyszerre az otthonunk, és egyszerre az a kapcsolat, amelyik befogad bennünket. És hogyha az előbb emlegettem a puszifát, a határvonalat, ahol el kell köszönnünk egymástól, és ahol el kell engednünk egymás kezét, mert mindenki a maga útját járja, akkor hadd folytassam tovább ezt a képet, és hadd mondjam az evangélium üzenetét ezzel a képpel is, hogy Istennek is megvan a maga fája, ami a határvonal, ameddig elmegy ez a keresztfa, és pontosan ott fejezi ki a szeretetét, ott ölel át bennünket, ahogy talán mi a határon a gyermekeinket. Csak hogy az ő határhelyzete, a kereszt, az átkozott lét, az azt hirdeti a mi számunkra, hogy Isten szeretete határtalan. Mert ő még a keresztet is vállalja, és még a kereszten is, elátkozva is, ölel bennünket, átokká lesz, hogy mi ne az átkot tapasztaljuk és éljük, hanem az áldást. Az Isten szeretete határtalan, és ezt a kereszten értjük meg, ahogy ő ott átölel, ahogy ott befogad, ahogy mindenét nekünk adja, hogy ő az otthonunk, az életünk, a szeretet. Ábrahám története segít érteni, hogy mit jelent ezt befogadni, hogy hogyan lesz életté. Ez az örömhír, hogy az Isten határtalanul szeret bennünket. És a felolvasott ige szakaszban három fontos mozzanatát emeli ki a zsidókhoz írt levél Ábrahám életének. Először a 8. verset hadd olvassam újra. Hit által engedelmeskedett Ábrahám, amikor elhívta Isten, hogy induljon el arra a helyre, amelyet örökségül fog kapni, és elindult, nem tudva, hová megy. Nagyon egyszerű ez a mondat, de ha belegondolunk, akkor hatalmas dolgok történnek itt. Majdnem követhetetlen dolgok történnek itt. Isten megszólítja Ábrahámot, és az ige nem foglalkozik azzal, hogy hallja vagy nem hallja, egyszerűen tudja, hogy az Isten hívja őt, és Ábrahám erre a hívásra igent mond. És amit a zsidókhoz írt levél elénk tesz, az az, hogy a hit az engedelmesség. Isten megszólít bennünket. Megszólít a határtalan szeretetével, megszólít azon a fán, és elmondja, hogy ő vég nélkül szeret és hazavár. És amikor meghallja az ember ezt a hívást, akkor arra ugyanilyen módon válaszol, ugyanilyen radikálisan is azt mondja, hogy megyek, engedelmeskedem. És ha közel akarom hozni ezt a történetet, képzeljük el, ha már ilyen szülőségről volt szó, hogy a gyerekünk egyszer beállít, és azt mondja, hogy na, akkor én ma költöznék. És mégis hova mész, fiam? Hát találkoztam valakivel, és azt mondja, hogy ő nekem egy nagyon szép életet fog adni, és örökséget is tőle fogok kapni. És akkor az ember így fönnakad a szeme, ketté áll a füle, és nem tudja, hogy most jól hall, józan, vagy mi történik. Ilyen nincs. Pedig Ábrahámnál ez van. Isten azt mondja, hogy menjek. És mégis hova mész, édes fiam? Hát ahova ő mondja. És ki fog rád vigyázni, miből fogsz élni? Isten majd gondoskodik, mert szeret, mert az ő ígérete biztos. Ha tudjuk, hogy Jézus valóban annyira szeret, hogy a keresztén az életét adta, akkor erre testvérek a hit válasza csak egyféle lehet, ugyanilyen radikális. Én is mindenemet adom neked, én is mindent fölteszek erre a kapcsolatra és szeretetre, ahogy te, Istenem. És az Isten szeretete ezen a ponton minden más biztonságunkat megkérdőjelez. Miben bízol? Miből lesz az örökséged? Abból, amit megfogsz? Abból, amit a szüleitől veszel át? Nem többe az Isten szeretete, mint az ember szeretete, mert megéljük, hogy otthon sem vagyunk otthon, hogy idegenek vagyunk a sajátjaink között. Nem többe az Isten szeretete, aki a halálig szeret minket, és mindenét nekünk adja. Nem nagyobb biztonsága az Isten hívása, mint az, amivel körülvesszük magunkat, amiket számolgatunk, amiket bankba zárunk, amiket befektetünk, hogy majd abból lesz az életünk. Ez a kérdés, amit Ábrahámon keresztül az evangélium föltesz nekünk. Isten radikálisan szeret, mindenen keresztül, határtalanul, jössze, mert a hit enged ennek a szeretetnek. Aztán folytatja tovább a példát, hogy miért példa Ábrahám és az ő hite, és hogy mit jelent hinni, a 9.-10. verssel, és hadd olvassam ezeket is újra. Hitáltal költözött át az ígéret földjére, mint idegenbe, és sátrakban lakott Izsákkal és Jákobbal, ugyanannak az ígéretnek az örököseivel. Mert várta azt a várost, amelynek szilárd alapja van, amelynek tervezője és alkotója az Isten. És testvérek, ha ezt meg akarjuk érteni, ezt a néhány mondatot, akkor lassan kell olvasnunk. Olyan lassan, hogy fölfogjuk, és megérintsenek az ismerős szavak. Mert aki ismeri a Bibliát, tudja, hogy Ábrahám elköltözött és ment, és az ígéret földjére ment, amit Isten neki adott, ez Kánaán földje, és átsiklunk a fölött az egyszerű és megrendítő fél mondat fölött, hitáltal költözött át az ígéret földjére, mint idegenbe. Az ígéret földjén is idegenként élt. És miközben ott volt azon a területen, amit Isten adott neki, nem azt kereste, hanem azt, amit Isten készít el. Az ígéret földjén is idegenben lenni. Olyan különös kifejezése ez a Szentírásnak, és csak arra utal, hogy Isten a mi igazi otthonunk. És amikor arról beszél, hogy azt a várost, amelynek szilárd az alapja, akkor azt kell, hogy lássuk benne, hogy Ábrahám az ígéret földjén is csak sátorozott, a sátornak nincs alapja. Ábrahám nem épített várost, nem alapított várost. Jól lehet, Isten neki adta azt a földet. Mert nem ez vitte őt, hogy most lesz egy földem, és azt birtokba veszem, és ott berendezem az életemet, és az Isten meg fog engem ott áldani. Nem ez hajtotta őt, mert a hit nem ez hajtja. Mert a hit nem erre az irányba visz bennünket, hanem arra, hogy az igazi otthonunk Istenben van. És ezért a hit az ígéret földjén is idegenként tud élni, hadd mondjam így. Mert Istenben van igazán otthon. A Zsoltár, amit énekeltünk, a 122. Jeruzsálem, te jól megépített, aminek rendje van, polgári rendnek fordítjuk és énekeljük, ahol minden a helyén van, ez csak Istenben van. És a hit tudja ezt, vagy hadd mondjam így, a hit tudja ezt, hogy csak Istenben van minden a helyén, csak Istenben van igazán elrendezve az életem, minden más a rendetlenséggel van együtt, az alaptalansággal, a megrendültséggel van tele. És ha valamikor tudnunk kell, akkor szerintem ezt Trianon 100. évfordulóján nekünk nagyon tudnunk kell. Mert ha az ember visszanéve erre a 100 évvel ezelőtti történetre, szerintem ugyanott tartunk, mint akik 100 évvel ezelőtt megélték. Hogy az ember széttárja a kezét, és nem érti. És nem érti, hogy hogyan létezik az, hogy 1000 éven keresztül megvan egy ország, és működik a gazdasági egysége, a politikai berendezkedése, a népek, akik ott élnek, élnek. És akkor egyszer csak valakik azt mondják, hogy jó, mostantól kezdve ez többé nem egy. Többé nem így léteztek. Egyszerűen fölfoghatatlan. És az emberben ugyanazok az érzések vannak, hogy keresi az igazságot. A testvérek, a jövő embernek az életében az ígéret földjén is idegenként van, hadd mutassam föl ezt a példát, mert hiszem, hogy a gyógyulásunk ebben az irányban van, nem más felé. Hogy a teljesség csak Istenben van meg, az egység csak Istenben van meg, a szilárd alapokkal bíró, a jól megépített, ahol igaz rend van, az csak Istenben van meg. Minden más törékeny. Az is, amikor egybe volt az ország, mennyi igazság történt közöttünk. És azóta is. Igazán csak Istenben tudunk élni. Az igaz élet csak ő benne van. És ezért van az, hogy Ábrahám sátorozik, berendezkedik, tudja, hogy neki adta Isten, de ő többet keres, mint amit meg tud ragadni. Mert az Istennel való élet mindig meghaladja azt, annak a reménysége és az ígérete, mint amit éppen meg tudunk belőle élni. Mindig töredékes a mi életünk. És ezért van az, hogy a hívő ember életét a reménység jellemzi. Mert mi a jövőből élünk. hogy tudjuk, hogy Isten mit készít nekünk, és afelé megyünk, és azt keressük, és lehet, hogy széthullik körülöttünk az országunk, és lehet, hogy széthullik a családunk, és lehet, hogy meghalnak a kedveseink, és nem tudjuk úgy élni az életet, ahogy élni akarjuk. Nem erre nézünk, mert tudjuk, hogy az Isten szeretete összerak, és összegyűjt, és összefog, és megigazít, és helyreállít. Az otthon képében ez van. A mennyei Jeruzsálemben, az Istentől készített városban ez van. A menny képében ez van, hogy Isten készíti azt, ahol minden a helyén van, ahol nincs szenvedés, ahol nincs igazságtalanság, ahol nincs gyász, ahol nincs fájdalom. Az ígéret földjén is csak sátorozunk. A hit pedig a jövőből él, és reménységgel él, a legnagyobb kudarcok idején is, mert tudja, hogy Isten jelen van, és bízik abban, aki az életénél is jobban szeret. És végül a harmadik, amiért példának állítja Ábrahámot az igénk, a 11. és következő vers. Hitáltal kapott erőt arra is, hogy a meddő sárával nemzetséget alapítson, noha már idős volt, mint hogy hűnek tartotta azt, aki az ígéretet tette. Ezért attól az egy embertől, aki már közel volt a halálhoz, származtak olyan sokan, mint az ég csillagai, és mint a tengerpartján a fövely, amely megszámlálhatatlan. A zsidókhoz írt levélnek a 11. fejeze a hithősöknek a bemutatása, és nagyon érdekes volt nekem magamnak is most rácsodálkozni erre, hogy mindegyik hithősnél a halál megjelenik, és a halállal szemben jelenik meg a hit. És Ábrahám életében is ott van ez a szál. Mert az idegenségünk végső soron a halállal való küzdelmet és szembenézést jelenti, hogy nincs itt maradandó városunk ebbe az értelemben sem. És Ábrahám életében a halál az ott volt az életben is, hogy nem lehet gyermekük. És elfogadták, lemondtak róla, miközben Isten folyamatosan ígérte. És Ábrahám hitt Istennek. Hitte, hogy Isten nagyobb, mint a halál, hogy hatalma van a halálból is életet támasztani. És Ábrahám, amikor kiment a csillagos ég alá, és fölnézett, tudjátok, mit látott? Az Isten ígéreteit látta. Fölnézte, és nem tudom, hogy neveket kezdett adni, ezt majd megkérdezzük tőle, ha találkozunk vele, hogy mit csinálta. Elkezdte számolgatni, és aztán 102-nél föladta a számolást, mert már összezavarodott, hogy azt számoltam, azt meg nem, vagy elnevezte, mert hogy annyi utódod lesz, mint ahány csillag van az égen. És amikor ő fölnéz, akkor az Isten ígéreteit látja, annak a valóságát, vagyis a teremtett fizikai világ a példázata annak, amit Isten mond. Testvérek, ha ti kimentek a csillagos ég alá, mit láttok? Én attól félek, hogy József Attilával tudunk sokkal inkább szólni. A semmi ágán ül szívem, kis teste hangtalan vacog, köréje gyűlnek szelíden, s nézik a csillagok. Mi az űrt szoktuk látni, a végtelen távolságot, az élettelenséget, az idegenséget, a fagyot, a hideget, a semmit. Mi ezt szoktuk látni, mert a tudomány ezt tanítja nekünk. Hadd hívjalak benneteket a hitre. A hit tud tovább látni. A hit miközben érti, kezdi érteni valamit, kezd fölfogni abba, hogy működik ez az univerzum. Hogy mi nyílik, hogy talán ha 5%-át látjuk annak a világnak, ami körülvesz bennünket, a hit látja ebben az Isten alkotását, és a hit látja ebben az Isten gondoskodását. Ábrahám példáját ha tegyem oda elétek, aki neveket lát, gyerekeket lát, életet lát, mert az Isten ígéreteire épít. A világ példázat arra, hogy az Isten hogy szeret. És hát ennek megvan az emberi oldala. Elfogadni, hogy meddő vagyok, elfogadni, hogy nem lehet gyermekem, elfogadni, hogy már öreg vagyok, az egy biológiai kérdés, de van ennek érzelmi oldala is. Bemegye Ábrahám Sárához. Odafekszik-e mellé? Elhiszi-e, hogy van értelme ölelni a feleségét? Elhiszi-e, hogy a kiszáradt fa megvirágzik, és az üres anyamé egyszerre csak megéled, és élettel telik. És Ábrahám bemegy Sárának a sátrába, mert hisz Istenben, és megélik a szeretetet, megélik az egységet, és megélik a csodát, hogy Isten a halálból életet támaszt, a semmiből az ígéreteit előhozza. A hit enged Istennek még a halállal szemben is. Az evangélium előttünk van. Isten nem szégyel minket. Isten nem szégyeli, hogy az övének neveztessen, hogy az embernek, emberének neveztessen. Nem szégyeli, hogy ki az Isten, akiben hiszel? Ábrahám, Izsák és Jákób istene. Istennek nincs olyan határ, amire azt mondja, hogy eddig vállallak, onnan pedig nem vállallak. Eddig jó vagy, onnan pedig elfogadhatatlan, ahogy viselkedsz. Pedig elfogadhatatlan, ahogy emberként viselkedünk. Meg annyiszor. Isten határtalanul szeret. Az ő fája a keresztfa. Addig megy el, hogy átlép minden határt. És ez a szeretet ugyanilyen határtalan életre hív bennünket. A biztonsággal kapcsolatban, hogy hiszed-e, hogy az Isten örökséget készít neked, hiszed-e, hogy amit ő mond, az elég lesz, és hogyha ő vezet az utaidban, akkor biztonsággal jársz, ő ott lesz veled, hiszed-e? Mert az evangélium kapcsolat és otthon, hogy vele otthon vagy, bárhol is vagy. Engedsz-e az ő hívásának, és engeded el, hogy éppen a fájdalmaidban, éppen az igazságtalanságban, éppen a történelmi veszteségben, vagy a személyes csalódásban Istennel találkozz, mert ő ott van. Mert Ábrahám az ígéret földjén is csak sátorozik. Mert Isten az otthon, nem a hely. És hiszed el, hogy Isten még a halállal szemben is átölel. Olyan más ez, testvérek, úgy nézni a halállal szembe, hogy mit tudom én, mi lesz velem. Mit tudom én, hogy mi történik velem. És reménykedni a lélek halhatatlanságában, hogy az csak nem vész el, és akkor még kiszámoljuk, hogy még 21 gram, még meg tudjuk fogni a számok, a kezünkben vannak. Ahhoz képest, hogy Isten a halottakat föltámasztja, hogy Isten a meddőnek életet ad, az anyamépe. Az Isten szeretete vár, hogy semmi nem választhat el az Isten szeretetétől, sem élet, sem halál. Az evangélium választ kér. Az Isten határtalanul szeret, otthon, élsz-e? Bízol-e benne jobban, mint amit meg tudsz fogni? Reménységgel tudsz-e élni ott, ahol veszteség van? És a halállal szembe is tudsz-e hitvalló lenni? Adja meg Isten, hogy így legyen. Amen. Folytassuk tovább az imádságot. Köszönjük, Urunk, hogy Te beléptél ebbe a világba, és életedben, halálodban, feltámadásodban megbizonyítottad a szeretetedet mi irántunk. Köszönjük ennek a határtalanságát, hogy nem szégyelsz minket, hogy nem vonod vissza a nevedet mi tőlünk, hogy engeded, hogy mi Krisztusról keresztjének legyünk, és megfordítva is, hogy te Ábrahám, Izsák és Jákób istene légy, hogy a te neved az emberről származzék. Urunk, köszönjük ezt az érthetetlen kegyelmet, szeretetet, amivel elfeded minden hűtlenségünket, minden vétkünket, céltévesztésünket, minden hazugságunkat, minden bálványimádásunkat, minden hiába valóságát az életünknek, minden gonoszságát az életünknek. Köszönjük, Urunk, hogy közénk jössz, és ez a szeretet lefegyverez, ez a szeretet mindent megkérdőjelez, és ugyanakkor nem elbizonytalanít, hanem teljes biztonságban vesz körül, mint az anyamé. Urunk, te vagy a mi otthonunk. Csak nálad van olyan rend, amelyik nem tesz tönkre. Csak nálad van olyan igazság, amelyik megigazít, fölszabadít, fölhatalmaz arra, hogy igaz módon tudjunk élni. Csak nálad van, Urunk, az a reménység, hogy a halál nem tesz tönkre mindent, hogy van vigasztalás a gyászolónak is. Köszönjük, hogy előttünk áll most ez a szeretet, és hív bennünket. Köszönjük, hogy ahogy egykor hívtad Ábrahámot, úgy szólítasz ma minket, és úgy hívsz bennünket, hogy járjunk veled. Csoda ez, Istenünk. Kérünk tőled szent lelkednek erejét, hogy hatalmazz fel minket, kérünk arra, hogy tudjunk engedelmesek lenni. Jobban bízni benned. Szabadíts föl, kérünk arra minket, hogy tudjunk az összetörtségünkben is reménységgel élni. És mi, akik egyébként megszomorodunk annyi minden miatt, vigasztalni másokat, akik nem ismerik a benned való élet reménységét. És kérünk téged, Urunk, hogy vigasztalj minket, hogy bátorsággal tudjunk járni a halállal szemben is. Miközben mindenféle diagnózisokat hallunk az életünkről, miközben mindenfelé járvány és vírus és veszély és óvintézkedés van, hogy tudjunk mi mégis biztonsággal járni és élni. Nem azért, mert sebezhetetlenek lennénk. Nem azért, mert nem ér minket fájdalom, vagy vesztesség, vagy gyász, hanem azért, mert te hatalmasabb vagy mindennél. Így kérünk, Urunk, hogy lehessünk hitvallók. Hadd legyünk ebben a világban, mint Ábrahám, akik hírnökeid, akiknek az élete más, nem illik bele ebbe a világba, mert miközben mindenük van, mégse abból élnek. Mert miközben mindenüket elvesztik, mégsem törnek össze. Mert miközben ugyanúgy szembenézünk a halállal, mégis reménység van a szívünkben. Urunk, kérünk, hadd legyen a te néped, mint csillag az égen, hogy ragyogjunk, és hirdessük ezt a szeretetet, amelyik mindent fölülhalad, minden értelmet, hogy oly sok ember hazataláljon. Áraszt ki ránk lelkedet, kegyelmedet, hogy együtt tudjunk téged sokakkal dicsérni. Jézus Krisztus. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, hatalom és a dicsőség mind örökké. Ámen.